Hatodik fejezet. Mété es is. A bécsi császári régiségtárban láthatni azokat a gombalakú ezüst pénzeket, amelyeken egy koronás asszony alakja körül, ezen szavak olvashatók. Mété es is. A betűk arab írásjegyek, de a szavaknak arabul semmi értelme nincs. Hát az örök závárt ki ismeri? Egy ércrúdnak, mely egy vasajtó két ütközője között keresztül van tolva, 8 elforgatható részkarika van a közepén. Ezek akadályozzák, hogy akár az egyik, akár a másik ütközőből kihúzható legyen a rúd vége. A vasrúdnak 8 rendetlen sorban berót foga van, melyeknek a részkarikák belsejében ugyanannyi vágány felel meg. Ha mind a 8 karika úgy van elfordítva, hogy a kívülről nem látható hézagok a vasrút fogába mindegyszerre beletaláljanak, akkor a tolózár rúdja kihúzható lesz az egyik ütközőből, és a vasajtó felnyílik. De aki ennek a titkát nem ismeri, elforgathatja azokat a karikákat napestig, az örök lakat nem enged. Mindegyik részkarikán van 6 betű, azok közül kell egynek-egynek úgy sorakozna a szomszédjával, hogy ez a mondat jöjjön ki belőle, Mété es is. Akkor ki van nyitva a tolózár? Ki volt az a Mété? Hogy kísért az még a 18. század elején is Bécs városában? 400 esztendő választja el harmadik Károly király idejét attól a kortól, amelyben a templomos rendet kiirtották. Molei Jakab és társainak hamvai fölött új réteget teremtett az örökalkotó fű, ott a Szajna szigetén, hol a mágián megégtek. A föld megbocsátott nekik. Vétkesek voltak-e vagy nem, azt az ég tudja. Meg lehet, hogy mese volt az egész Baphomet kultusz, az Ofir dogma, Mété imádás, amiért a templomosokat az autodafé elé állíták. S 400 esztendő múlva megint divatba jött ez a mesemondás. Először azt híresztelték, hogy a szabad kőművesek tartják titkolózó gyülekezeteikben a Mété ünnepet. Aztán megfordították a nyárs hegyét, és azt hajtogatták, hogy a jeszuiták ünneplik a Baphometet, akik a pápai hatalmat akarják megbuktatni. Valaminek kell lenni a dologban, mert minden ember beszél róla, és hogy a polícia nem bírja őket fölfedezni, ez csak arra mutat, hogy nagyon jól tudnak titkolózni. Hisz annak a jámbor bécsi policájnak anélkül is annyi a dolga, neki kell felügyelni arra, hogy a hübslerinek nem viselnek-e olyan köntöst és fejdíszt, amin ő csak előkelő hölgyeknek van megengedve. És ellenben viszontak, ha az udvarnál egy némely felöltő párizsi vagy londoni lafanc divatra kap, a policájnak kell gondoskodni róla, hogy ezt a megrót divatot a hübslerinek kapják fel, és ezáltal az úri dámákat visszariasszák tőle. A policáj feladata a bécsi csodatanyák légiókra osztott csavargóit esztrengára szorítani, az utcán beszélgető gyanús emberek után leskelődni, csapszékekben a bort és sört megkóstolni, nincsenek-e túlságosan preparálva. Szimatolni a tiltott eredetű dohány után, megakadályozni a diákok és mesterlegények közötti verekedéseket, elhallgattatni a csendzavaró kiabálást az utcán, előkérni a jövevényektől a passzusaikat. S mindezen nehéz feladatokhoz még egy újabb kori Isten csapása, a színészet. Ez most kezdett Bécsben is divatba jönni. Hiszen komédiások azelőtt is bőven sarjasztak a szép császárvárosban. Ebben nem volt soha fogyatkozás. De azokat könnyű volt ellenőrizni. Az ilyen gauklerek az utcák keresztezéseinél, a vásárpiacon a szabad ég alatt komédiáztak, bukfenceztek, danoltak. De amit danultak, azt meg lehetett érteni. Akit mulattatott a tréfa, röhögött rajta. Aki kényeskedett, bedughatta a fülét, és odább mehetett, Ezek az újmódi komédiások, betanult, de le nem írt darabokat adnak elő, amik tele vannak kétértelmű kifejezésekkel. A policáj hiába fülel, csak akkor veszi észre, mikor már a finom közönség kacagni kezd, hogy valami célzatos skurrilitás lett elbocsájtva. És ezeket nem lehet kitoloncolni a városból, mert igen magas körök pártfogásában részesülnek. A piacról sem lehet kiszorítani, mert egy célra feldekorált termekben tartják az előadásaikat. Előre fizettetett antré mellett. A pártert erőkerő kavallérok tartják megszállva, akik a spiclit kilökik, ha felismerik. Mindössze is annyit telt a jámbor policáj, hogy a komédiaház ismeretes bejárata közelében helyet foglal, s ha jön diák, az galléról ragadja, s figyelmezteti a rektori tilalomra, s ha jön fiatal hajadon, a szüzek ismertető jelével, sejem vagy bársony szallaggal a hajában, azt nyájasan visszakergeti. Ho-ho! Jungfer a Harpendlin nem arra való, hogy a Hanswurstnak mutogassák. Hanem midőn gyaloghintóban érkezik valaki, uraság vagy asszonyság, akkor a policáj szépen a kapuból találhúzza magát és félrefordítja a fejét. Különben is hiába erőlteti meg az obszerváró tehetségét, a komédia látogatói álarcosan jönnek. Nem mindnyájan, de azok, akik nem kívánják köztudomásra hozni, hogy színházba járnak. Az álarc mögött szabad nevetni is, és lehet elpirulni is. Komédiaház abban a részében volt a városnak, mely a régi bástyákkal együtt az újabbkori pompás új Bécs kedvéért eltűnt a föld színéről. Szűk, görbe, partnak hágó utcában, hová csak gyalogszekérrel lehetett az úri világnak eljutni. A többi ódon magas tetejű házak közé beszorítva állt egy három emeletes épület, hátuljával a bástyának támaszkodva, amely oldala már csak egy emeletesnek látszott. Egyetlen nagy gömbölyű ablakkal a közepén, amit sohasem látott senki felnyitva. Az utca felüli homlokzata a háznak egész építési modora által megkülönbözteti azt a többiektől. A csúcsíves kapubolt fölött volt egy rácsos erkély, melynek tartója egy nagy szörnyetek fej volt. Férfi arc macskafülekkel, hosszú bajusszal és kecske szakállal. Ezt tarták Baphomet jelképének. Az erkély márványkőből volt, csak a középső oszlopán volt kifaragva, szív alakú pajzson, az egy ujjával felemelt kéz, a templáriusok szimbóluma, egyik oldalán az erkély melletti falnak látszott mély bevésett munkában egy nő alak, egyik kezében a serleg, másikban az élet kulcsa, mellén az örökké valóság lánca. Ez a mete. Másik oldalán a falnak volt hasonló vésmunkával körvonalazva egy kígyótól körül tekert férfi alak, kezét egy oroszlán fő nyugtatva. Ez a Jalda Bahot. Az erkély mögött volt két nagy, gót idomú ablak, s azoknak a csúcsíveit összekötő homlokkövön látszott domborműben a világ sárkány, amely egy gyermeket elnyer. Egész házat nem lakta senki, kísértet járt a hírben állt. Azt beszélték róla, hogy a templomosoké volt valaha, azután a János vitézek örökölték, később katonai éléstárnak használták, de annak sem volt jó, mert a patkányok mind megették benne a pumpernikkelt. Nem is lehetett volna rendes, okos emberek számára a lakásnak használni, apró celláival, óriási nagy termeivel, kórusforma emelvényeivel. A folyosóin pedig fényes nappal is el lehetett tévedni. S voltak rajta olyan vasajtók, amiket soha senki nem tudott kinyitni. Egy szóval nem lehetett ezt egyébnek használni, mint teátrumnak, hanem annak tökéletes volt. A földszinti nagy terem, ekkor talán kegyes áltatosság színhelye egészen átalakítható volt nézőtérre. Körülfutó karzatra nyíró cellák jók voltak páholyoknak, az ászpis, egész alkalmas volt színpadnak. E földszinti terem fölött kellett még egy emeletinek is lenni, a gót pillérek oszlopfői el voltak takarva keresztbe épített gerendás padozattal. Ki cselekedte ezt a barbár toldozást? A johanniták-e, vagy a magisztrátus, vagy talán éppen maguk a templomosok? Azt mondják, hogy az utóbbiak tették. Az a felső emeleti terem lett volna a szentség fertőző orgiáiknak a színhelye.